Hangtörténetek.
Muzsika 7-7 határon túról, szombatonként este 8-9-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor, támogató a BioL.
Thank you.
2021. június 29-én Hangtörténetek című műsorunk élő adásában a műsorvezető Ila Gábor köszönti a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, illetve minden hallgatónkat, azokat is, akik például webes archívumunkból hallgatják vissza egy korábbi adásunkat. 85. epizódunkkal kapcsolatban a zenei szerkesztőnk annyit árult el nekem előzetesen, hogy egy átlagos szombat, átlagos lejátszási listája, de biztosíthatom önöket, hogy semmilyen hétköznapi vagy átlagos nincs dr. Szabó Attila zenéjében, sem történeteiben. Nagy szeretettel köszöntjük ismét társaságunkban. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Jó estét kívánok, szervusz, köszönöm szépen, jó. Mindenekelőtt a múltkori műsorunkhoz szólnék hozzá egy pár szóban. Az az igazság, hogy itt mi európaiak igen könnyen elfelejtjük azt, hogy a görögök előtt azért voltak még nagy kultúrák. Nagyon gyakran úgy hivatkozunk a görögökre, mint mindenek letéteményeseire. A múltkor ugye Kónya Éva valamikori nagyszerű fizikatanárnő emlékére, ugye a Liszt Ferenc zongoraverseny, első zongoraverseny kapcsán, pontosabban Kónya Éva tanárnő személyiségével kapcsán említettük meg azt, hogy ezt az egzisztencialista paradoxont, ami abból áll, hogy ugye teli van a világ szóval mindenféle szépséggel, gyönyörrel, örömmel, színekkel, bárányfelhőkkel, zöldfűvel, és közben mindig mindenünnen leselkedik ránk a halál. Ezt a paradoxont, ezt az emberiség eszmélésekor már az emberek ismerték és megénekelték, elsírták, és ez pedig jóval a zógörögök előtt volt. Ugye ez a Gilgamesh eposzról beszélünk itt, muszáj rehabilitáljam ezt a Gilgamesh eposzt, tehát mert ezt az egyik legelső irodalmi művet, ami igazán irodalmi, világirodalmi rangú, szón kívül hagyni. Tehát egy pár sort idéznék. Barátom, láttad az alvilágot? Mondd el, ott mi a rend? Inkább nem mondom el, barátom, inkább nem mondom el. Ha elmondom, amit láttam, a rendet az alvilágban, leülsz és sírni fogsz. Nagyon sok változata van. Ajánlom, aki most barátkozna meg vele, hogy ne a Komorodczy Géza féle gyűjteményben keresse meg az eredeti szöveget, hanem inkább Vörös Sándor átdolgozását, feldolgozását olvassa, az egészen elképesztően nagyszerű. A lényeg az, hogy Gilgamesh a jó barátja után ered az alvilágban. Váratlanul meghal a barátja egy egészen hétköznapi balesetben, és az alvilágba jut, Gilgamesh pedig akkor eszmél rá arra, hogy az élet véges, és hogy ez a paradoxon, ez milyen elképesztés, ez az egész életet kitölti, ez a paradoxon. Aztán ezzel az egész emberiség története foglalkozik ezzel a témával, lényegben valljuk be, hogy mi is így kerünk, és így fekszünk minden nap. A zenét, amit hallottunk, az persze kapcsolódik is ehhez a dologhoz, ugyanis a szerző, Jaruk Matthias Mon, bizony 33 évesen, krisztusi korban halt meg fiatalon, TBC-ben. Egész életében egy ilyen visszahúzódó, csendes, buskomor ember lehetett, megemlékezések szerint. Feketében járt, soha nem ivott, ami azért nagy dolog volt akkor is. Mindenesetre ő is a Shakespeare-i sorsban részesül, ugyanis manapság arról lehet olvasni, hogy nem is biztos, hogy ő volt az, aki ezeket a zenéket írtam, 16-20 szimfóniát, különböző források, különböző számú szimfóniát neveznek meg, mert hogy ugye volt neki egy testvéröccse, akinek a neve ugye ugyancsak Mon volt, pontosabban Mann volt, Mann, mint Thomas Mann, emiatt változtatta volna meg a bácsi, vagyis a mély zeneszerzőn Georg Matthias Mon a családnevét Monra, de ráadásul még a keresztnevét is megváltoztatta volna, és akkor itt ilyenkor már a zenetörténészek elvesztik a fonalat, és már nem tudják, hogy létező személy volt-e, vagy nem. Hát az tény, hogy aki ezt a zenét írt, az úttörő volt, ugyanis ezt az 1749-ben halála előtt írt szimfóniát, ezt a G-durt, az első és a harmadik tételét hallottuk most, Ebben igazi szonátaformát tudunk felismerni, ami jócskán megelőzte ugye Haydnt, aki ezt végül is telesen is rá jellemző akkurátus módon kidolgozta aztán később. Így aztán Georg Matthias Mann a preklasszikus bécsi iskola egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb zeneszerzője, másik volna az Christoph Wagenseil. Ugyanis Bécsben 1750 körül ez a szerzőnk Georg Matthias Mann halálának éve, ugye egybeesik ez a nagy Bach halálának évével. 1750-ben Bécs azért a német területen hát nem vezet zenei tekintetben. A leghíresebb a Mannheim iskola, ugye itt a Johann Stamitz a leghíresebb zeneszerző, a Észak-német iskola, a hamburgi, ahol Georg Philipp Telemann keresztfiacskája, a legtehetségesebb Bach gyermek, Karl Philipp Emanuel Bach, az atya úristen most már, Telemann városában, ugye Hamburgban. És akkor csak harmadikként kerül szóba Bécs, két említett zeneszerzővel, de aztán Mann munkásságát végül is halála után főleg akkor kezdik el felfedezni, és méltó elődjeként kezdik aztán emlegetni Haydnnak és Mozartnak, valamint a későbbieknek, Beethovennek, Schubertnek, tehát a nagy bécsi iskolának. Első iskolának, mert aztán volt egy második iskola, és aztán ezt a múltkorjában megbeszéltük, hogy a második bécsi iskola, az a 20. századi iskola, az a Arnold Schönberg és tanítványai, Anton Weber és Schaban Berg. Tehát végül is, ha kicsit nehezen is, de Bécsből a 18. század végére és 19. századra a világ talán vezető zenei központja lett. Mannról nagyjából ennyit tudnánk mondani. Az előadást a L'Arpa Festante-nak köszönhetjük. Ez egy igen kiváló preklasszikus és barokk zenét játszó zenekar, müncheniek. A nevük ugye az ünneplő hárfa. A Münchenben előadott első opera címét viseli, egy bizonyos Giovanni Battista Macione művét. 1650-es években adták elő ezt az operát Münchenben. Az egész német nyelvterületen ez volt az első eladott barokk opera, amit egészében német nyelvterületen szereztek, és ott is adták elő. A vezetője ennek a jeles együttesnek, a L'Arpa Festante-nak, Miki Geig, aki neve ellenére, furcsa neve ellenére osztrák, Nikolaus Harnoncourt és Sigiswald Teken tanítványa volt, igen kiváló hegedűs. Következő zenénk egy kicsit visszaviszen időben, ugyanis itt most tiszta barokk zenét fogunk hallani, a nagy francia barokk időszakából, Jean-Joseph de Montonville-től. Mai szóhasználattal egy trió lenne ez a zene. A címe az Benefac Domine, vagyis Tégy jót, Uram. Teljes címe pedig Benefac Domine Bonis et Rectis Corde. Tehát Tégy jót, Uram, a jókkal és az igaz szívűekkel. Aki a zsoltárokban jártasabb, az rögtön felismeri, ez a 124. zsoltárból egy részlet. Vallásos egyházi munkával van dolgunk, látszólag, de igazából a zene az teljesen világi. Tehát egy szoprán, amit csembaló kísér, egy gyönyörű szép szoprán, érdemes megfigyelni, hogy mennyire első osztályú szopránnal van itt dolgunk, és a basso continuo. Az előadók Luc Bossejour, francia, kanadai francia csembalista, a szoprán Shannon Mercer, ugyancsak kanadai szoprán, és Ellen Plouffe, aki barokk hegedűvel kíséri őket. Ez az Opus 5-ös című zenének a harmadik tétele tulajdonképpen. Montonville igazából Rameau-nak volt kortársa, Jean-Philippe Rameau-nak, és ezt a zenét valószínűleg a feleségének írhatta, aki ismert szoprán volt, és el lehet képzelni, hogy milyen egységes lehetett, ha ezt a zenét is elő tudta adni. Ez lesz a következő zenén, Jean-Joseph Mondonville. Utána pedig megint csak egy tiszta barokkot fogunk hallani, Georg Philipp Telemannt, az előbb említett hamburgi zeneszerzőt, akinek egy kvartettjét, egy négyesét fogjuk hallani, az E-moll kvartettet, két hegedűre, fagotra és basso continuóra. Meg is a második és harmadik tételét fogjuk hallani. A Parnassi Musici fogja előadni ezt a zenét, Sergio Azzolini fog fagottozni, a világhíres fagottos, olasz fagottos. Telemannról már nagyon sokat beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen egy kimeríthetetlen, valóban a szónak a szoros értelmében kimeríthetetlen zeneszerző. Mai napig csak egy töredéke ismert a művének 300 esztendő elteltével, majdnem 300 esztendő elteltével halála után. Nem volt elég ez a negyed évezred arra, hogy Telemannnak a munkájának bár a felét megismerjük. Valószínűleg így is marad, nagyon sok el is veszhetett, meg ki tudja, hogy az idők még mit hoznak, de nagy feltárásokat a Telemann művében nem fogunk találni. Ennek ellenére minden alkalommal lehet újabb és újabb Telemann műveket hallani rádiókban is, különféle előadásokban, amiket újonnan fedeznek fel. A Parnassusról szólnék egy pár szót. A Parnassus aztán a múzsák lakóhelye, az egy görögországi létező hegycsúcs. Állítólag a római írók szerint, költők szerint a Castalia forrás, ami a Parnassuson ered, az a bizonyos forrás, amelyiknek köszönhetik a költők az ihletet, a tehetséget. Tehát hallgassuk Jean-Joseph de Mondonville-től a Tönkben triónak mondható Benefac Domine Zsoltár feldolgozást, és Georg Philipp Telemanntól a E-moll 4-es két tételét. Thank you.
Jean-Joseph de Mondonville és Telemann szerzeményeit hallgattuk, milyen finom muzsika volt ez, és még milyen szépségek és izgalmak várnak ránk, Attila.
Még azért hozzátennék valamit, én is oda jutottam mind a Jereváni Rádió a szovjet időkben, hogy ismeretes, hogy az eredeti hír az úgy szólt, hogy Jerevánban volvókat osztogatnak, és akkor másnap megjelent ugye a helyesbítés, hogy nem volvókat, hanem volgákat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Na, tehát, hogy megint Telemannt kicsit őt is rehabilitáljuk, ugyanis valóban 80-as években történt vele valami, de nem akkor halt meg, hanem akkor született 1681-ben, és 1767-ben halt meg. Tehát ennyit megérdemel, hogy ezt pontosítsuk. Most ugorunk mint egy 200 esztendőt előre, Prokofievet fogunk hallani. A hetedik utolsó szimfóniájának fogjuk hallani a második Allegretto Allegro tételét a berlini filharmonikusokkal és Szent Józsefával. Az a helyzet, hogy nagy reményeket helyezett Prokofiev be a hetedik szimfóniába. A Sztálin díjat feltétlenül meg akarta még életébe valahogy nyerni. azt nem sejtette szegény, hogy ugyanaznap fog meghalni Sztálin elvtársa. Ez 1953. március 5-én haltak meg mindketten. Természetesen, hogy Prokofjev halála a nagy vezér halála mellett teljesen észrevétlen maradt. Minő idők voltak azok is. Anyám mesélte, hogy ő 18 éves lányként akkor pont Vásárhelyen a főtéren volt, és hangos beszélőkben csak gyászzene csendült fel, bemondták a halálhírt, és az emberek megálltak, és sokan sírtak, könnyeztek. Ennyit arról, hogy meg lehet az embereket üríteni. Amúgy jó szándékú, épesző embereket. Ezt ma is egyesek nagy sikerrel művelik ezt a ilyen dicső műfajt. Térjünk vissza a 7. szimfóniára. Az utolsó tételt ráadásul úgy változtatta meg Prokofjev, hogy az optimizmus és a konstruktív jövőkép az nagyon csengjen ki belőle, az eredeti kidolgozást azt félredobta, majd halála előtt pár nappal úgy döntött, hogy azért maradjunk mégiscsak az eredeti régi. Ne adjuk el azért a lelkünket az ördögnek. Így aztán most mi ebben a formában ismerjük ezt a szimfóniát, az utolsót, a 7-et, az eredeti formában. Valóban megkaptam a díjat, de nem a Sztálin díjat, mert azt aztán Hruscsov elvtársnak volt gondja, hogy azt is megszüntesse. Ugyan 4 évvel a halála után, 57-ben kapta meg a Lenyi díjat ezért a szimfóniája. Egy igen szép tétel ez. Hallgassuk akkor a második tételt, 7. szimfónia. Thank you.
Prokofjev numero 7-es szimfóniáját hallgattuk, és már is elérkeztünk utolsó blokkunkhoz. Jó társaságban, hogy látszik, ilyen gyorsan szalad az idő, mivel búcsúzunk ma, Attila.
Következik két 20. századi zenész, John Cage, amerikai zeneszerző, két ütőhangszerekre írt darabját fogjuk hallani, az Amadinda ütőegyüttes, magyar ütőegyüttes előadásában. Amadindáék megcsinálták azt a, azt kell mondjam, bravúrt, hogy 6 CD-n kiadták John Cage összes ütőhangszerekre írt zenéjét, igen jeles teljesítmény. John Cage, nagyon röviden annyit mondanék, hogy ő volt a 20. század egyik legmeghatározóbb avantgárd zeneszerzője, aki látszólag mindent felforgatott, de igazából ezek a felforgatások, ezek a gyökerekhez való visszatalálással egyenértékűek. Igazából ő Schönberg tanítvány volt, de aztán mikor felfedezte indiai filozófiát és az embuddhizmust, meg aztán a kínai jékinget, tehát a változások könyvét, akkor ez a két kultúra, az indiai és a kínai, élete végéig elkísérte, és meghatározta a zenéhez, és kertelen a világhoz való hozzáállását. Ugye ez a változások könyve, ez egy 3000 esztendővel időszámításunk előtti konfucianista tudások könyve, egész univerzumot vállalkozik megmagyarázni, az ember helyét az univerzumban, az indiai filozófiáról most ne is beszéljünk. Ezekre az ősi alapokra helyezte a John Cage a zenéjét, zenéjének a filozófiáját, és itt az egyik például a meghatározatlanság, ez az elv. Tehát ő például nem úgy írta a kottáit, mint a nagy korábbi zeneszerzők, hanem ő teret nyitott sokféle értelmezésre, illetve előadásra. Akkor az aleatórikus zenét is hát művelte. Lényegében ez a véletlen vezérelte zene. Természetesen ezt most nem úgy kell képzelni, mondjuk, hogy pedig gépet elindítunk, és az aztán össze-vissza bármit zenecímen próbál eladni az embereknek, hallgatóknak. Hát erről sokat lehetne beszélni, de most erre sajnos nincsen idő. Hallgassuk azt a John Cage-et, aki remélem, hogy meg fogja nyerni hallgatóink tetszését. Az igazság, hogy én nem tudok egyetérteni azzal, hogy mindig csak a dallam legyen az egyedül meghatározó élmény a zenehallgatónak. Ez a zöldre van, a zöldre van, a rácsos kapu festve, szóval ez mi lett volna, ha Van Gogh nem úgy fest, ahogy. De Szerázi Péter is mondta, hogy tulajdonképpen ő tudna úgy írni, és szíve szerint úgy írna, mint ahogy mondjuk Theodor Fontane írt a 19. században, a német író, de úgy már nem érdemes írni. Van Goghnak a napraforgóját se érdemes már lefesteni. Egyszerűen napraforgót ma már, aki fest, az nem tudja elkerülni azt, hogy ne Van Goghot idézze. És akkor annak nagyon meg kell találni a formáját, mert ugyanazt megcsinálni még egyszer nem érdemes. Tehát valahogy így gondolkodt, hát minden valamire való zeneszerző a maga idejében, John Cage is így gondolkodott, és ráadásul sok ezer esztendős hagyományra helyezte a zenéjét. A dalomokat azért gyakran bizony félre kell tenni, és meg kell barátkozni azzal, hogy vannak ritmusok is. Tehát ritmust fogunk hallani John Cage-től, ütőhangszereket, majd záró darabként a múltkorjában említett Joseph Guy Hopard, francia breton zeneszerző egy szonatináját fuvolára és az zongorára. Igen szép francia zene. Róla elmondtam, hogy breton és a bretonságát egész életében ápoló zeneszerző volt, aggasztján korban halt meg. A Breton Redivivus reneszánsznak volt az egyik mindenesen, abban az időben, amikor bizony Párizsban állítólag rossz nyelvek szerint ki volt írva a villamosokra, hogy köpködni és bretonul beszélni szigorúan tilos. Na hát Ropárc ennek ellenére Debussy és Francot tartja mesterének, tartottam, és jó barátja volt Enescu-nak, hallgassuk John Cage-et először, majd Ropárctól a szonatinájának második tételét. Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.